a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a műsort, a mikrofonnál továbbra is Emőt Pál, vendégünk Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, akivel a műsor első részében az inflációt elemeztük, és úgy gondolom érdemes lenne egy picit ezt folytatni, részletekbe belemenni, és talán az év további részének prognózisával is foglalkozni, bár ebben az első részben már kísérletet tettünk. Nézzük meg, hogy a kiskereskedelemben most bejelentett úgynevezett akciós intézkedések milyen hatást válthatnak ki?
Hát a rengeteg bejelentett intézkedés a kereskedelmi piacban való erőszakos állami beavatkozás most már lassan bohózatba fordult ezzel az akciós törvények vagy rendelkezések kapcsolatban, azt gondolom. Tulajdonképpen kellett volna tanulni azokból a fiaskókból, ami akár az ársapka, a ársapkák bevezetésével sehez kapcsolódik, illetve egyéb intézkedés, hogy előírták, hogy a polcokon mennyi terméknek kell lenni, hogy kétszer annyi terméknek kell lenni, mint amennyi fogy, stb. Tehát folyamatosan miközben látják, hogy az infláció, az élelmiszerinfláció óriási, 45% volt az év végén, most már kicsikét 42% körüli szintre mérséklődő, de sehol Európában nincs ilyen. Tehát a 20% a maximum. Tehát iszonyatos élelmiszer áremelkedés van, és minden olyan intézkedés, amelyet hoznak, valahogy úgy tűnik, mintha tovább növelni ez az infláció. Tehát kontraproduktív lenne. Ugye az ársapkákról volt egy elég nagy fokú vita, ugye az MNB is azt mondta, hogy inkább az árakat növelik. Mi is ezt írtuk, mert ez teljesen nyilvánvaló, hogy az ársapkák maximum nullszaldósak lehetnek. Tehát annyi, abban az infláció szempontjából, tehát hogy a kereskedők a többi termék árát annyival emelik fel, amennyi veszteséget számukra az ársapkás termékek eladása okoz. De ez a legjobb eset a nullszaldó, a legrosszabb, és, vagy a rosszabb, illetve, és aminek szerintem most tanúi vagyunk, hogy a kereskedők, ha már elkezdik emelgetni más termékek árát, nem a szokványos árképzéssel, tehát hogy beszerzési ár, ár és költség, és az eladási ár, hanem még teszünk hozzá egy kicsit, nagyjából azokra a termékekre, amelyekről azt gondoljuk, hogy az árugalmassága viszonylag kicsi, akkor az történik, ami történt, szerintem, nevezetesen még tovább nő az élelmiszer árindex, mint ami egyébként lehetne. Látjuk, más országban nincsen ársapka, és mégis jóval alacsonyabb ez az árindex.
Ezt akartam pont kérdezni, hogyha ez az ársapka, meg ezek a speciális intézkedések ilyen jól mutatnak, akkor vajon a fejlettebb országokban, vagy a régióban miért nem alkalmazzák? Hát azért azt gondolom, hogy azért ezt nem hiszem, hogy hungarikum. Tehát nem tudom, hogy volt arra példa, vagy ismersz olyan nyugat-európai országot, ahol valami hasonló módszert vezetett be a kormány?
Ilyet, hogy rendeletben előírta, hogy milyen áron kell árulni a termékeket, ilyen sehol nincs. De ez nem is lehet. Tehát, hogy mondjam, ez olyan mértékben ellenkezik a piac logikájával, ellenkezik azzal a gondolkodással, amely lehet, hogy bizonyos az állam számára rendelkezésre álló eszközökkel talán befolyásolja a piacot az áfa alakításával, az elvonások változtatásával, mindazokkal, ami az állam feladata, aminek a meghatározása az állam feladata, de nem a kereskedő konkrét árképzésébe való beleszólás. Most azt látjuk, hogy Magyarországon egetrengetően magas az élelmiszer ár, nem szankciós, mert akkor más országban is lenne, és az állam egyre több intézkedés hoz, vagy beleássa magát egy ilyen intézkedés spirálba, amiből már nem tud kijönni, és egyre másra olyan intézkedést hoz, ami inkább negatív. Azt mondom, hogy ez az akciós ugyanannyira az, azt is látjuk már, nem lehet akarnok módon a kereskedőket megerőszakolni, ha akciózni kell valamelyik terméket, akkor másik termék árát fel fogja emelni.
Igen, hát a kereskedők akkor fognak árat csökkenteni, ha látják, hogy nem fogy valami, látják azt, hogy a kereslet visszaesik. Látják azt, hogy ugye az embereknek kevesebb pénzük van, mert ugye a magasabb infláció és az alacsonyabb bérek ugye egy reálbér csökkenést okoznak, és hát akkor maguk is rájönnek arra, ha valamiből nem fogy, különösen olyan termék, ugye, ami romlandó, hát akkor leengedik az árát.
Pontosan így van, tehát ez az akciózás, ez most is folyik, és hozzá kell tenni, hogy pont azoknak a külföldi kereskedelmi láncok a gyakorlatában, amelyeknek a nevét most nem említjük, mindannyian tudjuk, amelyeket a kormány éppen tűzzel vassal akar elzavarni, innen már 11. éve is, nemhogy sikertelenül, hanem a piaci részarányuk folyamatosan nő ezeknek a külföldi kereskedelmi láncoknak, folyamatosan akcióznak. Be kell menni, lehet látni, narancsága álcédulával folyamatosan bizonyos termékek olcsóbbak, tehát számukra ez nem is lesz egy új dolog, hiszen most is az áképzésnek ezt a módszerét alkalmazzák, nem tudjuk, hogy a nem akciós termék ára az hogyan állt elő. Nyilván üzleti szinten nyereséges kell, hogy legyenek.
Mármint az egész üzlet. Vagy üzletlánc.
Vagy az üzletlánc szintjén. Tehát, hogyha valahol valami nagyon olcsó, akkor valami más nem annyira olcsó, vagy akár egy kicsit drágább is. Nyilván nem égbe kiáltóan, de valahol kicsit meg kell nyomni a ceruzát ahhoz, hogy a banánt azt 599 forintért lehessen adni.
Jó, akkor nézzük meg, hogy ugye a márciusi infláció, ami ugye áprilisban jelent meg statisztikailag, ami 25,2% volt, az hogyan alakult? Ugye itt előttem van a táblázat, ugye azt látom ebből, hogy az élelmiszerek ára egy év alatt 42%-kal nőtt, ugye ez a legnagyobb szám. Nem, bocsánat, a háztartási energia, ugye az 43%-kal nőtt, és azért még a szolgáltatások is 13%-kal, amik azért általában nem szoktak ilyen gyorsan nőni. Tehát milyen súllyal szerepelnek azok a termékek, amelynek az árindexe ilyen nagyon-nagyon magas? Mert ugye mindig az infláció az attól is függ, ugye, hogy egy-egy termékcsoportnak mekkora a súlya.
Hát az élelmiszerek azok elég nagy súlyjal szerepelnek, körülbelül a teljes fogyasztói kosár egynegyede az élelmiszerek és az élvezeti cikkekből tevődik össze, tehát ez egy nagyon jelentős súlyjal esik alatba, ráadásul ugye az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára ez még magasabb, tehát hogyha ilyen nagyon magas infláció van, akkor az ő számukra ez még fájdalmasabb, hiszen az ő kosarukban magasabb, és ilyen körülmények között meg még magasabb lesz az élelmiszerek súlya, mert másra már nem telik. Ez enni viszont akkor is kell. És az energia ára is meglehetősen magas, tehát ez a két csoport nagyon erőteljesen befolyásolja az árindexet. A szolgáltatások azok egy viszonylag új jelenség, a szolgáltatások árának a jelentős emelkedése viszonylag új jelenség. Ennek egy része történetesen nem az a piaci szolgáltatás, amire szoktunk gondolni, hogy a fodrász, meg a személyi szolgáltatások, hanem mondjuk az internet szolgáltatás, a színházi jegyek,
pénzügyi
szolgáltatások, közlekedési szolgáltatások, bérletek, ezek bizony nagyon erőteljesen emelkedtek, már ezeknek az ára nagyon erőteljesen emelkedett.
Na most mit vár a Kopintárk, illetve te személy szerint, hogyan fut majd le ezeknek a termékcsoportnak az inflációja? Tehát ugye arról beszéltél, hogy az év második felében az árindex lefelé fog menni, most a nyártól vagy szeptembertől ez mindegy ebből a szempontból, és év végére lemegy talán 10% alá, ugye ez az igazi nagy kérdés. Melyik csoportoké fog lemenni, vagy mindegyik csoportnál párhuzamosan megy lefelé az ár?
Ha nem is párhuzamosan, de nyilván minden csoportnak, minden termék és szolgáltatás csoportnak az árindexe, tehát ahogy mondtam, év per éves árindexe csökkenni fog. Részben, ugye, amiről az első részben beszéltünk, a bázishatás változása miatt, ugye itt a második félben már nagyon magas bázis lesz, ahhoz mérjük majd az árakat. Másfelől pedig ugye a kereslet szűkülése, aminek a tanúi vagyunk, a háztartások jelentős részének elfogytak a tartalékai, a reálbérek idén csökkenni fognak éves átlagban, nem olyan mértékben talán, mint most az év első felében, mert ugye úgy számolunk, hogyha 19% körül lesz a fogyasztói árindex, 15-16% körül lehetnek a nominális béremelkedés, akkor 2-3% pontos reálkeresett csökkenés fognak elszenvedni. Tehát ennek a két dolognak, a bázis emelkedésének és a kereslet szűkülésének a következtében minden termékcsoport árindexe csökkenni fog, de éves szinten, éves átlagban az élelmiszereknél 20% feletti árindexet várunk. Tehát mindenképpen 20%-kal magasabb lesz a 2023 évi átlagos élelmiszer ár a 2022-nél, ez is nagyon magas.
Ha már prognózis, például hogyan alakulhat az élelmiszerek december per december jára? Ugye most 42,6%-ról beszélünk, évvégére ez is meg fog feleződni?
Legalább, de inkább több. Tehát nagyjából ehhez a, ugye mi 9%-ot várunk decemberben, ez egy nagyon fontos egyszámjegyű árindexet jelent, ennek súlyos politikai jelentősége, vagy súlya van. Körülbelül 15%-ra megy le ezen belül az élelmiszerek ára, áremelkedésének az üteme.
Jó, tehát ez többé-kevésbé, ez a prognózis azért most úgy tűnik, hogy jól működhet.
Hát,
szóval rendkívüli események nem nagyon jöhetnek bele.
Hát mindig jöhetnek rendkívüli események, például nem tudom.
Az előre látható, 6 hónap.
Igen, mi például nem számolunk nagyon jelentős árfolyamváltozással. Hogyha az forint elkezdene fölfelé menni, mint hogy ez már egyszer megtörtént tavaly októberben, október első felében, akkor nyilván az árak alakulása is változhat. De azt mondom, hogy ha ilyen rendkívüli esemény nem történik, akkor nagyjából ez többnyire eléggé determinált, tehát kiszámítható, 1-2%-ponttal változhat. Tehát mondjuk az MNB nagyon óvatosan 15-19,5% közötti inflációt várt ebben az évben. Azt mondtuk, hogy hát biztos, hogy ebben a range-ben lesz, mert ez egy olyan széles sáv, hogy ebben mindenképpen bele fog esni. Az elemzők azok ezek szerint bátrabbak voltak, és konkrétan ilyen plusz-minusz 0,5%-os rangeket mondtak, eltéréseket mondtak, hanem mi a 19, az is inkább egy olyan 18-19,5 felett jelent, ami, ahogy mondtam, minden termék esetében az idén árcsökkenés, árindex csökkenés fog bekövetkezni. Erre nagyon kell vigyázni, hogy nyilván nem az ára. Árak nem fognak csökkenni, egyet termékét csökkenhet, ha akcióznak, de összességében árcsökkenésre nem számítottunk, csak az árindex csak lassabb áremelkedéssel.
Jó, hát akkor menjünk vissza a KH-hoz, azaz a magyar gazdaság alapjaihoz. Ugye azért tavaly azért a magyar gazdaság 4,6%-kal nőtt, idén viszont itt is egy nagy változás lesz, mert lehet, hogy nem fog nőni a magyar gazdaság. Nagyon, azt hiszem, hogyha visszanézzük, akkor utoljára, már lehet, hogy a COVID-nál is volt egy ár, COVID-nál is visszaesett a gazdaság.
Hát ott egy nagy visszaesés volt a COVID idején.
Igen, tehát tulajdonképpen 21-22 növekedés, 23 viszont hát ilyen nagyon nulla körüli.
Nulla körüli, az előrejelzőknek a várakozásai nagyjából nulla körül ingadoznak. Mi -0,5%-ot mondunk, mert mi azt gondoljuk, hogy a visszahúzó erők erősebbek lesznek, mint az esetleges ösztönzők. A legmagasabb előrejelzés is ismereteim szerint nagyjából +0,5% körül van, tehát mondjuk a -0,5 meg a +0,5 között nyilván van 2%-pontnyi különbség, de ez a gazdasági folyamatok érdemi lefolyását nem befolyásolja, érdemi lefolyásának a megítélését nem befolyásolja nagyon jelentősen. Azt jelenti, hogy nagyon erősen befékeződik a gazdaság, mindenki a magánfogyasztás csökkenését várja különböző ütemben, mi elég jelentős csökkenését várjuk, és a beruházások is zsugorodni fognak ebben az évben. Tehát nagyon kevés olyan elem van, amitől növekedés ösztönzését várhatjuk. Tulajdonképpen a legfontosabb ilyen, az is, ha úgy tetszik, egy kicsit passzív elem, tehát abban az értelemben, hogyha a belföldi felhasználás, a magánfogyasztás is, és a beruházás is csökken, tehát a belföldi felhasználás zsugorodik, akkor a nettó export javulni fog, mert az kevesebb importra van szükség, tehát az import kevésbé nő. Viszont ugyanakkor az exportnak azért látjuk, elsősorban a multinacionális vállalatok részéről, látjuk a növekedésének a jeleit. Tehát az export az viszonylag jól fog muzsikálni, az import pedig ennél kevésbé fog nőni, mert hogy a belföldi felhasználás ez nem igényli, nem igényel annyi importot, mint hogyha szárnyalna a gazdaság.
Megnéztem egyébként, hogy a korábban többször említett új EU-13-ak, ugye megint szűkítsük régiónkra, ugye ott viszont egy durván 1%-os növekedés jósoltak, nagy eltérés itt sincs. Tehát csodák nincsenek.
Csodák nincsenek. A Consensus Economics, amelyel kezdtük a beszélgetést, amelynek mi partnere vagyunk, és rendszeresen havonta mi is beadjuk az ár, és GDP előrejelzéseinket, ott is nagyjából a többi országra is megkapjuk az előrejelzést, nagyjából ez a helyzet, nagyon kevés olyan ország van, ahol mondjuk a 2%-ot eléri a növekedési előrejelzés, de a többség az valóban ez az 1% körüli.
A fogyasztásról beszéltünk ugye az infláció kapcsán, egy kicsit beszéljünk arról, hogy valóban a beruházások miért fognak csökkenni. Ugye az előrejelzésetek szerint 4%-kal esnek vissza a beruházások. Ennek mi lehet az oka?
Igen, ebben még egy picit rontottuk is az a decemberi előrejelzésünket, amikor még csak 3%-os visszaeséssel számoltunk. Ugye itt elsősorban a hitelkamatoknak a rendkívül magas szintje az, ami a beruházásokat befolyásolja. Hát ugye azt hiszem, hogy a hallgató is nagyjából azt tudja, hogy a lakáshitelek kamata hogyan alakult, és hogy ez mennyire visszavetette a lakásépítést. Hát hasonló a helyzet a vállalati beruházások terén. Ugyanolyan kalkuláció alapján számolják ki, meg tud-e térülni mondjuk 15%-os hitelkamat, amivel most jelenleg kellene számolni.
Sőt, hadd mondjam, egyszer beszéltem néhány héttel ezelőtt egy vállalatvezetővel, nem kisvállalatvezetővel, azt mondja, aki két számjegyű hitelt hajlandó fölvenni a mai világban, az nem normális, mondta nekem. Tehát ő úgy gondolja, hogy a két számjegyű hitel, magyarul ugye ennyit kell fizetni kamatot, ennyi kamatot kell fizetni egy hitelér, az nagyon sok. Tehát annyit azt mondja, na, hogy az nehéz kitermelni.
Pontosan.
És nem egy kisvállalatról, egy tőzsdei cégről volt szó.
A tőzsdei cégnek ugyan, tehát
neki
is van költsége meg bevétele, amivel kalkulál. Nyilván ez erősen visszaveti a beruházási kedvet a magánvállalatoknál. Igaz, hogy nagyon sok olyan, tulajdonképpen a monetáris politikai eszközökkel szembe menve a kormány nagyon sok olyan viszonylag olcsó hitelt ajánl, amelyeket a vállalatok igénybe vehetnek, de ezek nagy részét, ahogy szintén a vállalatvezetők mondják, azért más hitelek kiváltására használják, tehát nem feltétlenül jelent mindig friss pénzt. Ami pedig az állami beruházásokat illeti, ezek nagyjából olyan 15-20%-ot képviselnek az összes beruházáson belül. Ugye ott viszont részben a költségvetési problémák, mert azok még vannak, nem olyan súlyosak, mint tavaly, de vannak, hát illetve az EU pénzek elmaradása nagyon fájóan fogja befolyásolni ezt a szegmenst.
Igen, tehát ti úgy számoltok, hogy az EU-s pénzek azok idén nem nagyon jönnek, vagy csak az évnek az utolsó hónapjaiban?
Legfeljebb. Valószínűleg az a legjobb, hogy megint pár nappal ezelőtt volt valami bejelentés, hogy már megint közeledtünk egy lépéssel az EU pénzek rendezéssel.
Sőt, azt olvastam ma, hogy a költségvetési biztos az Magyarországra látogat és találkozik a miniszterelnökünkkel.
Igen, bizonyára, de ez ettől még nem lesz rögtön pénz, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lassú folyamat lesz ez, és azért ugye a kormány elkezdte előfinanszírozni mind a RRF, mind a helyreállítási és
helyreállítási
program, mind a normál 7 éves költségvetési programban a kormány által várt összegek előfinanszírozását, de hát azért ennek van egyfajta cash flow likviditási szempontja, mert ugye elszámolásban az nem számít bele a EU által mért hiányba, amit így előfinanszíroz a kormány, addig, amíg van remény arra, hogy visszakapjuk. Addig csak előfinanszírozás. De hát azért ezt meg kell finanszírozni.
Igen, hát ez nagyon sok pénzt jelenthet, nem? Az előfinanszírozás, ez több száz milliárd.
Persze, több száz milliárd. Hát volt olyan év, amikor 1500-2000 milliárdot finanszírozott elő a kormány, de az egy folyó költségvetés, a folyó 7 éves ciklusnak a projektjeit finanszírozta előre, aminél azért elég valószínű volt, hogy ha csak az EU nem talál valami nagyon nagy visszaélést ezekkel az összegekkel, mondjuk ilyen volt ugye az Elios ügy, azt nem fizette ki, meg volt azért más sok kisebb ilyen ügylet is, de azért az esetek túlnyomó részében azt az EU kifizeti utólag.
Jó, még egy prognózist szeretnék tőled kérni, ugye az a konjunktúra jelentésben az előrejelzés szerint ugye az idei évben 395 forintos euró árfolyamot számoltok átlagban.
Igen, ez
nem
előrejelzés.
Ez év végére ennél kisebb lesz? Most ugye ennél magasabb. Most ennél erősebb ugye a forint.
Igen, ez nem előrejelzés, mert sem a COPIN, sem más intézetek nem
ilyeneket
szoktak
árfolyam
előrejelzéssel foglalkozni, de azért van egyfajta technikai feltételezés, úgy hívják, tehát az összes számunk az nagyjából ilyen éves átlag árfolyam mellett készült. Azért is van ez a viszonylag, tehát a mostaninál éppenséggel gyengébb árfolyam, mert azért nagyon sok veszély leselkedik itt a forint árfolyamára. Azt gondoljuk, hogy amennyiben megkezdődik, ugye ennek láttuk már a jelét egy héttel ezelőtt, amikor a jegybankkal elnök bejelentésére rögtön, pedig csak éppen annyit mondod, hogy majd egyszer elkezdjük.
Akkor emelkedni kell.
Elkezdett emelkedni. Tehát azért itt, hogy azért még vannak veszélyek az árfolyam terén.
Köszönöm a beszélgetést Palóc Évának, a COPIN tárki vezérigazgatójának, további kellemes estét kívánok.
Viszont kívánom.
A mai műsor elkészítésében Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, mindenkinek kellemes estét kívánok.